Lendva Ildikó, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Önök azt mondja, mit kínálnak azoknak a választóknak, akik megmaradtak, és akik valószínűleg nagyon elkötelezettek, hiszen megmaradtak. A hírek előtt csupa olyat mondott, ami egy pártól minimum az, hogy demokratikus ellenzék legyen, hogy jó ellenzék legyen, hogy megújuljon. Mit kínálnak?
Ettől többet mondanék, még az előbbi elmondott mondatokat is kiegészítve, és utána hadd feleljek a kérdésének a lényegére. Muszáj itt leszögezni, hogy a Magyar Szocialista Párt nem abban érdekelt, hogy most a Fidesz rosszul kormányozzon. Ezt tudom, könnyű mondani, de hozzátartozik a valósághoz. Abban vagyunk érdekeltek, hogy jól kormányozzon, és azért akarunk erős ellenzék lenni, hogy minél több eszközünk legyen ezt kikényszeríteni. Ez az első mondat. Ez már több, mint ami minimumként elvárható egy párttól, mert ez nem csak azt jelenti, hogy nem foglaljuk el az Erzsébet hidat, meg nem randalírozunk a Kossuth téren. Ez valóban a minimum, már mások is tartották volna ezt a minimumot.
Biztos lesz, aki úgy érti, hogy ezzel az arra célos, hogy a Fidesz randalírozott, megfoglalta el a Kossuth teret.
Az Erzsébet hídnál nem a Fideszt gyanítom, de hát bocsánat, a Kossuth téren sokszor tényszerűen történt ez, és tényszerű volt az is, hogy azt az indulati politizálást, ami azért sok éve folyik az országban, azt a Fidesz valamilyen módon legitimálta, azt a tényt, hogy indulatilag lehet politizálni. De most nem róluk akartam beszélni, hanem arról, hogy mi az, amiben nem ezt az utat követjük. Nem vonjuk kétségbe a választás eredményét, nevetséges is lenne, és jó kormányzást akarunk, de nem az az eszközünk ehhez, hogy hát reménykedünk és bólogatunk, ha ez sikerül, hanem rengeteg saját javaslatot is akarunk tenni. Saját javaslatokat a reformok folytatására. Önkormányzati reformra például. Az egészségügy átalakításának egy lehetőleg konszenzusosabb, több megértéssel fogadott irányára. Rögtön meg fogjuk ismételni a párt és kampányfinanszírozásra vonatkozó javaslatunkat a parlamentben, nem miattunk nem ment át, de jön az önkormányzati választás, tehát nem lehet megint 4 évet várni a közpénzek kezelésének mondjuk ebben a gyanúsan mocsaras világában. Az MSZP tehát saját javaslatokat is tesz, és olyan alapon zsűrizi a kormány vagy mások javaslatait, hogy mennyire felelnek meg 3 szempontnak, és most jön az igazi válasz a kérdésére. Mennyire folytatják a felelős válságkezelést és a válságból való kitörés politikáját, nem trédálják el azt a gazdasági és bizalmi tőkét, amit a Bajnai kormány 1 éve alatt a szocialista kormányzás összehozott. Ezt azok sem, jó, van, aki szokta tagadni ellenzéki politikus szakértő a világban, azért ezt nem szokta tagadni. Magyarán őrködünk azon, hogy értelmet kapjon, amit az ország végigcsinált, megjegyzem, Európában szokatlan türelemmel viselt végig a válságkezelésben.
Bocsánat, önök lesznek az első ellenzéki párt, amely szigorúságra szólítja fel a kormányt?
Nem tudom, hogy az első leszünk-e, de hogy az leszünk, az biztos. De rögtön hozzáteszem a második szempontot. Szigorú sokféle módon lehet az ember. Közpénzeket sokféle módon lehet megvágni és átcsoportosítani. Azon fogunk őrködni másodjára, és ilyen javaslatokat teszünk, hiszen mi ott kezdeményezők is vagyunk, és nem egyszerűen zsűri, amelyik így szavaz, vagy úgy szavaz, hogy a meginduló gazdasági növekedésből azért minden szigor mellett az első levegővétel azoknak jusson, akik közepes jövedelemből vagy annál kevesebből élnek. Olyan jövedelem átcsoportosításban például nem leszünk partnerek, a helyzet sem analóg, amivel a Fidesz annak idején a kormányzását kezdte, amikor is végzett jövedelem átcsoportosítást és bizonyos költségvetési fegyelmet is végrehajtott, erre már kevesen emlékeznek, pedig akár pozitívan is lehetne ezt díjazni, de hogyan és milyen társadalmi csoport árára. 3 dolgot csinált akkor, megváltoztatta a nyugdíjemelés mértékét, adózóvá tette a minimálbért, és befagyasztotta a családi pótlékot. Nem a bűnlajstromot akarom előhozni, illusztrációnak mondom. A jövedelem átcsoportosításnak azt a módját, ami a társadalmi ollót újból kinyitja, azt a társadalmi ollót, ami még a nehéz években is valamelyest szűkült, és én ezt a kormányzásunk érdemének tartom, azt nem fogjuk hagyni újra kinyitni, ellenkezőleg a közpénzek kezelésére és a szükséges jövedelem irányításra olyan javaslatokat teszünk, ami a közepesen és az annál nehezebben élőknek kedvez. Mi az ördögért volna értelme egy baloldali pártnak az országban és a parlamentben? És végül van egy harmadik, ezt szoktuk a legtöbbször emlegetni, talán azért, mert ezt látjuk leginkább veszélyeztetve. Őrködni fogunk a vita szabadságán, az állampolgárok szabadságán, a valódi politikai versenyen, röviden a demokrácián.
Ezt korlátozni kívánna?
Én úgy látom, igen. A demokrácia alkotmányos és mindennapi kereteit szerintem ma két oldalról fenyegeti veszély. Az egyik a jobbik oldaláról, erre nem azért nem vesztegetek szót, mert nem ezt tartanám a nagyobb veszélynek, mert ez a nagyobb veszély, de ez... Talán ebben a körben nem kell részletezni, hogy miért gondolom. A Jobbik az egész demokratikus építményt szeretné lerombolni, gőzös, őrült, kirekesztő eszmék nevében. Ez világos. De szerintem a demokráciát fenyegeti egy másik veszély is, hogy egyetlen párt, amelyikre nagyon sokan szavaztak természetesen, szavazott rá 52% már az urnához elmenőknek. De bocsánat, azért nem az egész ország, tehát hogy egyetlen párt már most is olyan ideológiákat hirdet, hogy a második forduló az egységről szól, hogy legyen egy teljes egység, és akkor ennek jegyében egy gyakorlatilag kontrollálhatatlan, legalábbis parlamenti kontroll nélkül működő túlhatalom jöhet létre. Ismerjük ezt a centrális erőtérről szóló Köcsei beszédi gondolatokat. De hadd váltsam ezt egy picit apró pénzre, hogy miért tartom ezt a demokráciát fenyegető veszélynek. Nem önmagában azt, hogy egy pártnak matematikailag kétharmada van, ez vagy előáll a választók akaratából, vagy nem. Azt, hogy mit akar csinálni vele. És nagyjából elhangzott, hogy mit akar csinálni, itt utalok a Köcsei beszédre, aminek az volt az alapgondolata, hogy a politikai vita lejáratódott. Nagyon jó az, tehát nem csak kijön matematikai eredményként, hanem az a kívánatos, hogy egyetlen párt még hozzá 15-20 évre bebetonozva érvényesíti a maga gondolatait. És amit tudok ezekről a gondolatokról, az engem jelen pillanatban nem nyugtat meg.
De ebben a beszédben az is benne volt, hogy a végén azért a választók döntenek, és ez egy kultúrpolitikáról szóló beszéd volt.
Ez messze nem csak a kultúráról szóló benne. Beszéd volt. Ez azt mondta például, hogy a magyar, ha a kultúra annyit mondott, hogy a kulturális elit teljesítményét politikán mérik meg, magyarán hát az a jó, aki jó oldalon áll, de ne a kultúrpolitikai részébe menjünk bele, hanem abba, hogy mit mondott ez politikából. Nem azt mondta, hogy kijön valami, hanem azt, hogy a vita lejáratódott, szócséplét lett, a választók nem szeretik, az kell, hogy egy centrális akarat érvényesüljön.
Hát és mondtam, amit erről a vitának legyen ott a helye, ahol az van.
Gondolja végig, a kétharmados többséggel nem egy adott helyzetet lehet csak, nyilván ezt nem is lehet másképp a parlamentben érvényesíteni és adott erőviszonyokat, hanem előre menően meg lehet változtatni a későbbi erőviszonyokat is. Például meg lehet szüntetni a kétharmados törvények létét a parlament szerint, mint olyat, és akkor már több ciklusra előre betonozok be. Ez a veszély onnan van.
Na, bocsánat, hogyha a két... Én erről mást olvastam, épp az imént Török Gábornál. Hát nem az a lényeg, ha valaki megszünteti a kétharmados törvényeket, akkor az a következő ciklusra is megszünteti, és nem kell hozzá kétharmados törvény. Ezt a gátat lebontotta, és igazából...
De ha valaki be akarja betonozni a hatalmát, viszont nem nagyon bízik benne, hogy kétharmada, ami azért valljuk be, egy kivételes politikai pillanat mindig lesz, akkor bizony ezt megteheti. Megteheti azt, hogy az ügyészséget alkotmánymódosítással a kormány alá rendeli. Megteheti azt, hogy megváltoztatja az igazságszolgáltatás szervezetét. Megteheti, ilyen szándék el is hangzott, de hogy megszünteti a közvetlen polgármester választást. Összevonhat településeket, vagy szétválasztott politikai érdek szerint.
Kétségtelen mindent megtehet, de ezekből melyik az, amelyik a demokrácia törvényeit sérteni, a szokásait sérteni? Hát a demokrácia... maga a kétharmad is benne van, ami alkotmányunkban lehet vele élni.
A demokrácia szokásait és törvényeit az sérti, hogyha kétharmad birtokában meg is szüntetem azt a lehetőséget, hogy máskor ne egyszerű többségi akarattal, akár 50,5%-kal lehessen kormányozni. Ez sérti. Sérti a demokratikus gyakor, hogy miért feltételezem? Mert egy csomó minden abból, amit elmondtam, elhangzott. Elhangzott az ügyészség kormány elrendelésének gondolata.
De az egy működő modell, csak nálunk most nem így működik. Abból, hogy az ügyészséget a kormány alá rendeli, miért következik az, hogy az ügyészségnek végre kell hajtania a kormány politikus óhaját? Mert hát az volna az antidemokratikus, nem?
Olyankor amikor rengeteg példa van arra, hogy egy ilyen politikailag befolyásolt térben az állampolgároknak amúgy is van olyan gyanúja, néha nekem is, de ezt politikusként ilyet nem részletezhetek, hogy bizony politikai motivációja van némely igazságszolgáltatási lépésnek olyan országban ezt életveszélyes csinálni, mert megöli az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat. Az meg szerintem különösebb értelmezés nélkül is átláthatóan korlátozza a demokratikus jogokat. Noha volt már ilyen Magyarországon, de épp a demokrácia szélesítése jegyében túléptünk ezen, hogy mondjuk polgármester többé az állampolgár nem választhat. Szerintem sérti az is például a demokráciát, hogyha vagy legalábbis veszélyt hordoz, hogyha újra gondoljuk, újra tárgyaljuk egyház és állam viszonyát, és nem úgy látom, hogy a szétválasztás irányában. Sérti szerintem a demokráciát az is, ez meg nem, hogy elhangzott, hanem tételes programként van beígérve, hogy újból korlátozni kell az élettársi együttélés jogait és félreértésnessék, nem csak a hasonneműek között, esetet szene nekem, ha azt korlátoznák, hanem a külön neműek között is, mert hát nem szabad, hogy az valamiképpen a házasság jogait veszélyeztesse. Ezzel már például az utóbbival, az élettársi jogok korlátozásával Magyarországon jelen pillanatban 7-800 000 ember jogát korlátoznák konkrétan.
De vajon a demokráciát is korlátoznak? Mert akkor azt kell mondanunk, hogy mindenhol, ahol tőlünk eltérően van szabályozva például ez a kérdés, az diktatúra?
Az korlátozottabb demokrácia, mint az, ahol erre nincs lehetőség. Ráadásul más országokban, boldogabb múltú országokban sokkal kevesebb a késztetés, és az állampolgárnak is sokkal kevesebb az aggodalma. Lehet néha alaptalan aggodalma, hogy itt az ő jogait korlátozzák. Magyarországon a maga múltjával, a maga 20. századi múltjával, vagy akár a politikai pártok egymást illető közelmúltbeli vágyaival. Megint hagy ne ítéljen meg, hogy kinek van igaza, ez életveszélyes, ez korlátozza a demokráciát. Nem hívom diktatúrának. Csak tudja, ahogy annak idején a Kádár rendszert bizonyos joggal Pongyola diktatúrának nevezték, mert világos, hogy a berendezés diktatórikus volt, de hát a maga lazaságaival és megengedéseivel, hadd lopjam el a jelzőt. Ilyen módon a valódi demokrácia helyett Pongyola demokrácia, komolyan nem vehető demokrácia jönne létre, és egy országban, ami olyan nehezen tanulta és kínlódja ki a demokráciát, ez nagyon nagy hátramenetet, nagyon nagy politikai és kulturális rükvercet jelenthet. Nem azt mondom tehát, hogy akkor most itt a fasizmus, de hogy mondok ilyen hülyeségeket. Azt mondom, hogy a magyar állampolgároknak, megjegyzem szerintem a Fideszre szavazóknak is, az az érdeke, hogy teljes túlhatalom ne legyen, hogy ne úgy lehessen, hogy egy párt vagy egy ember mindent megcsinálhat, amit akar. Ez a legjobb szándék esetén is veszélyes lehet.
Menjünk tovább. Mit várnak a második fordulótól? Van-e olyan kerület, ahol úgy érzik, hogy lehet fordítani?
Van, természetesen van. És azt is várjuk, hogy ez, vagy azt is csináljuk, hogy bekövetkezzék. Hadd emlékeztessek egy dologra. Éppen most a politikai riválistól kvázi pozitív értelemben idézek egy példát. 2002-ben a két forduló között annak idején úgy mondták, hogy Orbán Viktor és a Fidesz felszántotta az országot, és sok kerületben fordított, 8-10%-os különbségeket fordított meg, tudok konkrét példákat. A dolog tehát nem lehetetlen matematikai és elvi értelemben, pedig akkor a Fidesznek nem nagyon voltak, tehát nem nagyon számíthatott alapvetően más választóbázisra, mint amin elindult. Ehhez jön a konkrét példán túl, ehhez jön a másik lehetőség. Ha igazunk van abban, szerényebben mondom, ha mások is gondolják azt, amit én az előbb elmondtam, hogy egy korlátlan nélküli túlhatalomnak lehet veszély, és tudom, hogy mások is gondolják, hiszen ilyet hallunk, olvasunk, akkor itt van lehetőség, van szavazói tartalék a mostani szavazatszám növelésére. Nem föltétlenül az MSZP-ére, hiszen éppen ezért tettünk egyoldali gesztust. De van lehetőség, konkrét lehetőség annak elérésére, hogy ez a túlhatalom ne jöhessen létre. Önmagában a kétharmadtól jelen pillanatban 8 lépés választja el Orbán Viktor, 8 vagy 9 számítások szerint. Ez azért nem egy olyan óriási szám, hogy fordított értelemben az ember ne tűzze ki a fordítás lehetőségét ezekben a körzetekben. Éppen ezért nem is pártokkal tárgyaltunk. A sok vitát kiváltott visszaléptetése 4 képviselőnknek nem úgy történt, hogy szép levelet írtam volna Schiffer Andrásnak, vagy bárkinek az LMP vezetésről, hogy üljünk le tárgyalni. Eszünkbe sem jutott. A választókhoz szerettünk volna fordulni, akár a szocialista választóhoz, hogy megadtuk neked most ebben a négy kerületben azt a lehetőséget, hogy világosan csak két út, ennyiben két jelölt között választhass, az egyikkel meg lesz az egyik oldal túlhatalma, a másikkal meg a túlhatalom elé valamelyes sorompót lehet állítani. Ha világossá tesszük az alternatívát, akkor van esély arra, hogy ezt talán több választó megérti, meghallja. Olyan is, aki utálja az MSZP-t. Olyan is, aki leváltotta az MSZP-t, de nem akarja leváltani a demokratikus kontroll lehetőségét.
Miért gondolják, hogy nem voltak ott mindannyian az első fordulóban, akik az MSZP-t?
De ott voltak, csak máshova szavaztak.
És ez szívük joga.
Szavaztak például...
Folyamatosan mondta azt, hogy szerinte a Fidesz túlhatalma a demokráciára leselkedő veszélyeket rejt magában, de és mégis még... másra szavaztak?
De nem a Fideszre szavaztak, bocsánat. Tehát volt szép számú szavazó, kisebbségi számú szavazó, de bizonyos körzetekben ezek szerint a Fidesz sem érte el annak többségét, azoknak a szavazóknak a többségét, ami az ő túlhatalmát jelentette volna, hiszen különben mindenütt eldőlt volna az első forduló, de 50-valahány körzetben nem dőlt el. Ott van Budapesten, ahol a leginkább nyitott körzetek vannak. Például, ha jól emlékszem, a számra 4,7%-nyi, de mindenképpen e körüli, tehát kicsivel 5% alatti szavazat, amit az MDF kapott. Ezek a szavazók ma párt nélkül vannak a második fordulóban.
Párt nélkül érzi őket?
Tessé?
MDF-eseket, mert hogy nem jutott be.
Ők hát úgy értem, hogy párt nélkül vannak, nem. Későbbiekben, és maradnak az MDF tagjai. Nincs olyan párt, nincs olyan jelölt a második fordulóban, akire ők első fordulós szándékuk szerint szavazni akartak volna. Nem hiszem, hogy az egykori MDF-es szavazó azzal a szándékkal szavazott az MDF-re, hogy nem olyan nagy baj, ha a Fidesznek túlhatalma van. Nem szeretett minket, még egyszer mondom. Lehet, hogy sok mindenben igaza volt, de hát könyörgöm, az MSZP-t már leváltották. Az MSZP-nek nem kell ellenzéke lenni. Most nem az MSZP-ről szól a mese, ha arról szólna, nem léptetnénk vissza jelölteket. Most arról szól a szeme, a mese, nem tudom kivondani, hogy akarsz-e kontroll nélküli túlhatalmat, vagy nem. Szerintem a volt MDF szava, ma úgy értem, hogy aki az MDF-re adta szavazatát, Budapesten ez nem olyan kevés, mint országosan, néhány helyen ez már fordíthatott volna például, az nem ezt akarja. És szerintem lehet ezt gondolni, meg azt gondolni az LMP-ről. Sok mindent lehet, mert egy sokféle ideológiai szálból összetett párt. De azt azért egy fél percig nem gondolom, hogy az ő szavazója az nagyon imádná a kétharmados túlhatalmat. Ő is elgondolkodhat.
De nem félnek attól, hogy ezzel az LMP-t hozzák hát kínos helyzetbe, amikre már a neve is az, hogy lehet más a politika, és hát mi másra gondolnának, mint a politikát nagyban meghatározó szocialista kormányzásokra. Hát óckodnak is ettől.
Tehát ez tökéletesen rendben van, a szocialista kormány többek között az ő segítségükkel, de nem csak azzal leváltották. Kész, ez a feladat teljesítve, mondom az LMP szavazónak. Úgy gondoltam, úgy értettem, úgy hallottam eddig, hogy ugyanakkor a Fidesz túlhatalmát se akarod, hiszen különben oda szavaztál volna, ahhoz képest is alternatívát keres, ennyi van elsősorban a kormányzáshoz képest. Hogy a kormányzáshoz képest más alternatívát kerestél, ez a szándékod megvalósult, kedves választó. Most gondold meg, hogy nem akarod-e a másik szándékodat is megvalósítani, hogy ne egyetlen oldal túlhatalma legyen, már csak azért is gondolkodj ezzel, mert a saját pártodnak is segítesz. Hogy van a te pártodnak nagyobb esélye? Akkor, hogyha megvan egy fideszes kétharmad, és a te pártod nagyon szépeket mondhat a parlamentben, csak soha nem számít a szavazata, vagy akkor, ha számít a szavazata, és a szava nem csak szó, hanem tett is. Akár az MSZP politikájához képest meghatározott tett, de parlamenti értelemben döntő értelmű tett.
Attól nem tart, hogy a szocialista szavazók az ön felhívására bele fognak szeretni a lehet más a politikába?
De. És a... De van ennek kockázata. Természetesen minden ilyen lépésnek van kockázata. De úgy gondolom, úgy gondoltuk, most akkor hadd kollektíve is fogalmazzak, de a személyes meggyőződésem, meg különösen ez, hogyha csak egy hajszálnyi esély van arra, hogy azt, amit veszélyesnek gondolunk, egyik oldal kontrollálatlan túlhatalmát meg lehet akadályozni, akkor vállalni kell a kockázatot, mert az a kockázat, amit most vállalok, az a pártomé. De az a kockázat, ami ennek híján bejönne, a túlhatalomé, az meg az egész országé.
Amennyiben önöknek ebben igazuk van?
amennyiben nekünk ebben igazunk van. De természetesen abból indulok ki, hogy igazunk van, abból nehezen tudok indulni, és abból kell kiindulnom, hogy így gondolja ezt, már legalábbis, hogy nem jó az egyik oldal túlhatalma, az a választó is, akiről beszélek, az esetleg otthon maradt, az MDF-es és az LMP is, azért gondolom, hogy így gondolja, mert ezt mondták is.
Ki fogja továbbiakban vezetni a Magyar Szocialista Párt politikai irányvonalát, mert a pártot önvezeti, ezt tudom, és láttam a választási vezetéséget bejelentő Mesterházi Attilát, azt hiszem csak ön volt ott mellette, a többi szocialista vezetőnél.
Igen, ezen utólag mosolygunk, lehet, hogy itt elkövettünk egy úgynevezett PR hibát, a Szocialista Párt sose PR-ban volt erős, álmunkban nem jutott volna eszünkbe, hogy az, hogy amikor Attila beszélt, történetesen én vagyok a teremben, és nem a többi politikus kollégát sorakoztattuk fel, ez bárkiben azt csugalja, hogy ő most egyedül maradt. Szántunk szimbolikus megjelenítést a dolognak, azért állt egy csomó fiatal ember mögötte, hogy jelezzük azt, amit Attila, Mesterházi Attila ki is mondott, hogy tudjuk, értjük, nem csak azt, hogy vesztettünk, nem csak azt, hogy kötelességet ró ránk a legnagyobb ellenzéki erő szerepe, hanem azt is, hogy ezt a kötelességet úgy tudjuk valóra váltani, ha megújulunk, nem egyszerűen generációs értelemben, sokkal inkább politikai stílus és bizalom értelmében. Mi ezt akartuk kifejezni, úgy látom, hogy rossz gesztust választottunk, mert jobban szerették volna, ha ott áll mögötte az egész elnökség, nem ezt akartuk, de ami ennél komolyabb érv, mint sem, hogy a PR megfontolása mondjam el, amik vagy jók, vagy rosszak. Hát ember nincs, aki azt mondhatná, hogy Mesterházi Attila ebben a kampányban nem hozta ki a legjobbat saját magából, a kampányból és a pártból.
Viszont ezzel szocialista, már elnézést a kifejezését, bölényeknek is?
Én bölény vagyok, akkor nekem ez a véleményem, és más bölényeknek is, de ha nem bölénynek tituláljuk magunkat, hívjon inkább gazellának, vagy valami nő számára kellemesebb állatot válaszol, ha
nem
lehet.
Nem gondoltam, ön üzent ezzel azoknak is, akik a Szocialista Pártban előállhatnak azzal, hogy ezt ők jobban tudták volna csinálni.
Ha tudnám, hogy van ilyen, akkor most üzennék neki keményen és határozottan. De úgy tudom, hogy nincs ilyen. Egyetlen olyan kritikát nem hallottam a kampányban Mesterházi Attila tevékenysége ellen, ami arról szólt volna, hogy ne lett volna jó választás, pedig igen, kockázatos választás volt. Olyan embert választottunk miniszterelnök jelöltnek, a politika egyik legrutinosabb öreg rókájával, Orbán Viktorral szemben, aki mindenképpen fiatal politikus, és a politika élvonalába nem régen került be. Vállaltuk a kockázatot, mert, most kisbetűvel mondom, mi is úgy gondoltuk, hogy lehet más a politika. Még egyszer mondom, kisbetűvel értve, és érdemes egy olyan új embert az élvonalba állítani, akit nem kötnek a régi beidegződések. Nézze, én ott ülök a parlamentben a Fidesszel szemben. Már mindegyikre haragszom valamiért. Ők ugyanígy vannak velem. Van egy olyan mondás, talán már idéztem máskor is, hogy a hadvezérek az új háborúban is mindig a régi csatáikat vívják. Talán éppen ez volt a lehet más a politika, most nagybetűvel mondom, és sajnos a Jobbik felemelkedésének is az egyik oka a régi elit régi beidegződéseivel kapcsolatos, nem alaptalan kiábrándulás. Mi vállaltuk a kockázatot, hogy valóban új embert válasszunk. És ez az új ember meggyőződésem szerint bizonyított.
És ez azt is jelenti, hogy vinni fogja a párt irányvonalát egy olyan frakcióban, amelyben a szocialisták legnagyobb hatású politikusa, Gyurcsány Ferenc fog mögötte ülni?
Ha a személyes véleményemet kérdezi, nyilván a frakció fog dönteni, akkor kívánatosnak tartom, hogy Mesterházi Attila indíthassa új útjára a frakcióban azt az új típusú parlamenti politizálást, amit önmagában a parlamenti ellenzéki szerep is hát meghatároz. Már csak ezért is új, de sok vonatkozásban, tartalmában is új kell, hogy legyen. Na most nem akarom süketnek tenni magam, és azt mondom, hogy most nem hallottam meg Gyurcsány Ferenc nevét. Iszonyatos nehéz szerep az övé, és őszintén szóval nagy tisztelettel figyelem, hogy elegánsan és felelősen tudta a leköszönt miniszterelnök szerepét csinálni. Borzasztó nehéz lehet ám ez, se maga nem próbálta, se én, de nem könnyű azt a határt megtalálni, hogy nehogy úgy nézzen ki, hogy ő visszavonul és fütyül az egészre, nem így néz ki, de úgy se nézzen ki, hogy de hát akkor itt nem történt semmi. Ő ezt a keskeny mesdjét megtalálta. Ezt a keskeny mesdjét, hát ha úgy tetszik, maga választotta, amikor azt mondta, én csak őt idézem, hogy egy darabig ő semmiképpen sem a politikai élvonalába akar szerepelni, és később eldönti, hogy mit tesz. nem gondolom, mivel ő maga is azt nyilatkozta, hogy ő most mondjuk frakcióvezető, vagy mit tudom én, mi akarna lenni, de mint politikusra számítunk rá. Hát nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ne számítsunk minden tehetséges politikusra, azt meg a Gyurcsány Ferenc tehetségét, meg még az ellenségei sem vitatták soha.
Edva Ildikó, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.